Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Háromság egysége segített, és most is segít, a különböző népességek, németek, bukovinai székelyek, felvidéki magyarok összefogásában, a békesség megteremtésében, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Tolna vármegyei Tevelen. Soltész Miklós a felújított Szentháromság templom átadásán felidézte. A 20. század értelmetlen és sok évtized távlatában érthetetlen történései, pusztításai, tragédiái mind együtt megjelennek a Tolnai vármegyei községben. Csibi Krisztina a térség országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje egyebek között azt mondta, a templom felújítás a helyi kálvária stációinak megmentése arról tanúskodik, hogy Tevelen a múlt értékeit megbecsülő, a jövőbe tekintő közösség él. A Tolna vármegyei településen a templom teljes homlokzata és a toronyóra újult meg. Az elmúlt héten újabb tiszás hazugság lepleződött le, hiszen kiderült, a kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A tárcavezető szerint az elmúlt héten egy jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat történt a héten, de ez a hazugsághadjárat tegnap kipukkant pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során, rögzítette. Felidézte, a Tiszapárt informatikusát az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni, és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek. Rámutatott, hogy ilyen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani. Erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott. Ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról. Hívta fel a figyelmet. Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán, Andrij Szibiach ukrán külügyminiszter szavaira reagálva. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahogy közeledik a választás vasárnapja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás. Olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr sztori. Ma pedig az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább és elmondta, nagyon várják, hogy a Tiszapárt nyerjen a választáson, mert akkor lesz 20. szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és jöhetnek az EU-ba. Meg kell találnunk a középutat a kultúra, a család, az ifjúság és az innovatív technológiák között, hogy ne csak digitálisan, de a valóságban is alkossunk közösséget. Jelentette ki az Alfáktól Omegáig, Családi Piknik nevű rendezvényen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Gödöllőn. Az immár 5. alkalommal megrendezett, a digitális gyermekkor kérdésével foglalkozó, interaktív programokkal zajló eseményen Hankó Balázs kiemelte. Ez a program arról szól, hogyan tudjuk az offline és az online között megteremteni az egyensúlyt, megtalálni az arany középutat. Senkinek nem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítást, közölte a MÁV. A társaság azt írta, a vasárnapi óraállítást követő első néhány órában informatikai hiba miatt pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést jelzett a MÁV csoport utastájékoztatási rendszere. Ezért olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akinek a járata pontosan vagy 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra. Végül az időjárásról. Jobbára felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor. A legtöbb tartós csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat. Egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. Nyugatabbra kevesebb helyen eshet, az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A hőmérséklet napközben 7 és 13 fok között alakul. Északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Nemrégiben kezembe került Nagy Miklós a Szabadság védelmében című kötete, melyben Seyfert Ferenc csolnoki plébános a jeles papköltőnek az új emberben 1945. októbere és 1948. novembere között megjelent publicisztikai írásait gyűjtötte össze. Ebben bukkantam a Gyöngyösi Fölfedezés című cikkére, melyben így ír. Jelentéktelen esemény a mai újjáépítés forgatagában, ami szállóporával és gondjaival befedi az országot. A gyöngyösi Ferences Kolostor fiataljai szabad idejükben kezük munkájával újjáépítettek egy rombadült kis kápolnát kertjük falánál. Nem maga az újjáépítés, hanem annak háttere és körülményei figyelemre méltók. Az új Ferences nemzedék egy elmosódott hagyomány nyomán kutatni kezdett a romkápolna múltja után. A levéltárban megtalált válasz a felfedezés újdonságával hatott. A kápolna története összefügg az 1709-1710. Évi pestis járvánnyal, amikor is a gyöngyösi zárdat túlnyomó része 25 Ferences lett hivatásának áldozata. Eddig az idézet. Ez indította el bennem a gondolatot, hogy megkeresem Gyöngyösön, vajon melyik kis kápolnáról lehet szó. Így bukkantam rá az aprócska Szent Rókus kápolnára és annak kiváló ismerőjére, Varga Kamil Ferences atyára. Bevallom őszintén, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, meg kellett néznem, hogy Szent Rókus valóban létező ember volt-e, mert vannak olyan szentek, amelyek úgy idővel kikoptak a köztudatból, mert kiderült, hogy történelmi hitelességük eléggé kétségbe vonható. Szent Rókussal hogy állunk?
Én úgy tudom, hogy biztosan létezett, csak a születési dátuma nem világos, hogy 1295 vagy 1300-as évek elején valamikor születette, ott egészen Dél-Franciaország területén, és ő valóságosan létezett személy.
Hozzám viszonylag közel áll, mert a gyermekeim mind a három a Rókus kórházban született. Volt egy szobra is bent a kórházban, fölismerhető messziről, sötétben, hátulról is, az ikonográfiája alapján.
Őt általában remetlen ruhába szokták ábrázolni. Néha szokott lenni mellette egy kutya, mert egy alkalommal, mikor Pestisben szenvedett, akkor elvonult a városnak a határába, és egy gazdag embernek a kutyája úgy mellé szegődött valami úton módon. Aztán szokott lenni nála egy gobak is, mert ő zarándok is volt. Például onnan Franciaországból Rómába is elzarándokolt. Ez azt mondták régen, hogy a zarándokoknak az ivó edénye, vagyis kovak, ami talán egy tök féleség lehetett, mindig teli volt vízzel, hogy az úton azért legyen mit inniük.
Igen, régen azt mondták a fejre is, hogy kovak. Tehát valami tök féle lehet valóban. Akkor tehát helyben vagyunk, ő egy védőszent.
Úgy bizony, hogy a 14 segítő szent is többféle lista van, de vannak olyan listák, amelyek között éppen a Szent Rókus az egyik. Különböző emberek hívják segítségül, például a pestisben szenvedők. Ahogy olvastam a különböző történeti munkákba, Európán végig söpört a pestis úgy 10-30 évenként. Csak különböző méretű volt, amelyikben kevesebben haltak meg, volt amelyikben többen haltak meg, de biztos, hogy őt is segítségül hívták a különböző betegségekben. Ezzel együtt nyilván bizonyos orvosok és kórházak is védőszentjüknek tekintették.
Gyöngyöshöz milyen köze van Szent Rókusnak? Ugye most az ő kápolnájáról beszélgetünk, viszonylag messze van a kolostortól.
Hát ez a kolostornak a falába építették bele, valamikor a kolostort egy kert vette körül. Szeged alsóvároson ott most egy egész nagy park veszi körül, lehetséges, hogy ott is a ferenceseknek a veteményes kertje volt, de most a mi kertünknek a területére beépítették, először is volt ott egy ferences kultúrház, azt lebontották, és most Gyöngypláza van a helyén, és ott áll a Vakbottyán katolikus iskola is, és annak az udvarán, a sportpálya kerítésének a falában található ez a Szent Rókus kápolna. A ferences rendtartomány könyvtárosa Fáj Zoli szerint már valamikor régen is építettek itt a középkorban egy Szent Rókus kápolnát, de ennek nem találtuk meg az írásos anyagát. Ami most áll kápolna, valószínű az 1710 tájékán dúló nagy pestis járvány idején épülhetett. Ugye a Rákóczi szabadságharcban meghaltak vagy 80 ezeren, de abban az időben éppen pestis járvány is volt, 1709-10 tájékán, de abban is meghaltak vagy 400 ezeren. Hogy abban az időben építhettek egy Szent Rókus kápolnát a ferencesek, vagy a régi középkorit felújították. Ebben a kérdésben bizonytalanok vagyunk.
Ez nem sokkal a török kiűzése után volt. A ferencesek végig megmaradtak a török időkben így Gyöngyösön?
Igen, Gyöngyös és Szeged volt a két legfontosabb központunk, és különböző helyekre innen kijártunk. Nemrégen foglalkoztam éppen Bárkányi János életrajzával, aki egy szekérrel utazott mindenfelé itten Nógrád megyébe, többek között Széchény újjáépítője is volt, és vitt magával egy oltárkövet, lehajtották a szekérnek az oldalát, és az oltárkövön tudott misézni. Gyöngyös is egy ilyen központ volt, meg Szeged is, ahonnan a környékbeli falvakba el tudtak menni a ferences barátok, szentségeket kiszolgáltatni, misézni, vagy amire kérték őket.
És amire kérték, az egyik volt a pestises betegek ápolása.
Igen, például itt Gyöngyösen is, mikor kitört a pestis járvány, már az 1600-as évek végén is volt egy pestis járvány, ott 11 ferences veszítette életét, de 1709 és 10-ben is. A kolostort hermeneutikusan lezárták, a ferences kiköltözött a kápolnába, vagy egy kis sufniba valahová, egy vagy kettő testvér, és volt egy kis harang, egy kis csöngő, valamilyen oszlopra fel akasztva az udvarban, és hogyha valamire volt szüksége, azt leírta, hogy most, nem tudom én, élelmiszerre van szükségem, vagy ha meghúzta a harangot, akkor tudták, hogy megkapta a pestises betegséget, és mennie kell a következő testvérnek ki ápolni. Részben volt a városban, egy Tóth utcában is egy jezsuita lakrész, ahol laktak egy időben, meg ápolták a pestises betegeket végig, és amikor egyikük meghalt, akkor kijött a másik, feladta a betegek kenetét, és eltemette, és ő pedig folytatta a szolgálatot.
És akkor ez a kis kápolna már állt úgymond frissibe? Még új volt?
Amint említette, nem tudjuk, hogy valamikor a középkorba épült-e, vagy annak az alapraira épült-e rá, de ez valóban az 1700-as évek elején épült ez a kis kápolna. Nem nagy kápolna, mert elfér benne egy miséző pap, meg egy minisztráns, azzal ki is töltöttük a rendelkezésre álló teret.
És amikor elmúlt a pest, és legalábbis egyik hulláma véget ért, akkor egy fogadalmi ünnepet tettek a gyöngyösiek Szent Rókus tiszteletére?
Igen, a városi tanácsnak a határozatai között volt egy ilyen bejegyzés, hogy minden esztendőben Bene városrésznek a területére a benei kápolnához elzarándokolnak.
Ez ma Mátrafüred.
Ma Mátrafüred, igen, de annak egy részét mai napig hívják Benének, van ott egy malom is, fönt a hegyen van egy vár, még emlékszem rá, hogy a 2000-es évek elején oda kimentünk számháborúzni. Nem tudom, hogy ott hol állhatott a kápolna, de hogy oda elzarándokoltak minden évben.
És itt is élt Szent Rókus tisztelete?
Szent Rókus belépett a ferences harmadik rendbe, tehát a ferencesek között ő egy elismert szent volt. A pápák engedélyezték a ferences rendnek, hogy Szent Rókus társulatokat hozzanak létre, akik ápolták a beteget, meg imádkoztak a betegekért is, de nem csak a pestisesekért, hanem úgy általában a betegekért, különböző egyéb járványok is, meg hát nem járványos betegségek is voltak. Tehát a ferences rend tájékán különösen nagy volt az ő tisztelete, de nyilván hát nem csak a ferences templomokban volt ő elterjedve, hanem mindenütt, ahol betegségekkel küzdöttek.
És a kiskápolnával idővel mi lett?
Ahogy haladtunk előre az időben, a 19. század vége, 1900-as évek elejére feledésbe merült Szent Rókusnak a tisztelete, meg a kápolna előtti teret is benőtte az orgonabokor. A kertben itten különböző vetemények voltak, volt egy tekepálya is, és a ferences növendékek a 30-as, 40-es években fedezték föl, vagy a Historia Domusban, vagy a rendház protokollumában a ferenceseknek az áldozatát, akik életüket áldozták a pestises betegek ápolásáért. Akkor óriási munkával kipuszolták a kápolnának a környékét, kiirtották az előtte levő orgonabokrak egy igen jelentős részét, és hozzá fogtak felújítani a kápolnát. Volt itt 10-15 növendék, itt dolgoztak, ők végezték a segédmunkákat. Bizonyos esetekben kellett, hogy szakembereket fogadjanak, mint kömüves vagy ácsmester, de a kezük alá a ferencesek dolgoztak, meg el kellett rendezni a kertnek is az útvonalát, meg rendezni kellett, meg járdát építeni hozzá, és ezután tudták csak felkérni Takács István mezőkövesdi festőművész, hogy fesse meg Szent Rókusnak a képét, meg Szent Ferenc életéből néhány képet akköré. 1946-ra készült ez el. Ugye a háború, a különböző alapanyagoknak a hiánya, vagy légiriadók is hátráltatták a kápolna felújítását.
De aztán elkészült, ugye, és akkor föl is lett szentelve.
1946. október 13-án Srotti Pált delegátus generális kérték meg a fölszentelésre, aki Rómában volt a generálisnak, vagyis általános elöljárónak a tanácsadója. Ő jött el, tartott itten prédikációt, szentmisét, a növendékek énekeltek. Természetesen a városból nem csak az adakozókat hívták meg, akik segítettek a kápolna felújításába, hanem mindenkit is.
Akkor sokan összejöttek.
Gondolom az egész kertet betöltötték.
És most folytatjuk tovább a beszélgetést Varga Kamilatyával a gyöngyösi Szent Rókus kápolna történetéről. Ez már kicsit előszere volt a következő időknek, a kommunizmusnak, a szerzetesek feloszlatásának, a gyöngyösi teológia és rendház feloszlatásának. Gondolom újra az enyészet sorsára jutott a kis Szent Rókus kápolna.
1950-ben megvonták a szerzetes rendek működési engedélyét. Néhány ferences még maradhatott itt egy valamennyi időt, néhány hónapot, de azután nekik is el kellett távozniuk, és az egyházmegyei papság vette át a templomnak a gondozását. Ezzel egy időben az volt a pártunknak és kormányunknak a határozat, hogy a ferenceseknek az emlékét is el kell törölni, ne is maradjon semmi utánuk. Ide kolostor egyik oldalára a 70-es években építettek egy Mátra művelődési központot, vagy művelődési házat, a Bottyán János iskola is abban az időben épülhetett, talán 61 néhány évvel ezelőtt is. Többek között a Bottyán iskola udvarában van, illetve kerítésében van beépítve a Rókus kápolna. Az volt a terve a városvezetőinek, hogy hátha önmagától leomolna a kápolna.
És leomlott?
Nem, de nagyon rossz állapotba került. A 90-es évek derekán Posta Benyámin volt itt a házfőnök, és egy Csépány István nevezető, hát talán mezőgazdasági vállalkozó volt ő.
Hát bocsáss meg, de úgy hívták őt, hogy a Korfiol király.
Igen, úgy van. Erre akartam kitérni, csak ezt nem akartam mondani. Szóval, hogy felújított a városban több keresztet is, és többek között sorra került a Szent Rókus kápolna is. Akkor felújították, új tetővel látták el, új vasrácsot kapott az ajtaja, és szerintem új képet is festettek, Rókus képet.
A Takács Istvánnal mi lett?
Hát szerintem mind a háború, mind az utána következő időszakok azt eléggé tönkretették. Halvány emlékeimben ez maradt meg, hogy az enyészetté lett.
Új kép van most a kápolnában? Van a kápolnában egyáltalán valami?
Hát a kápolnában van egy kőoltár, meg egy kép, más nem is nagyon fér be abba a kápolnába.
És az újbóli felszentelésére is eljöttek annyian, mint 46-ban?
Biztosan nem annyian jöttek el, de hát természetesen ez egy nagy esemény volt. Abban az időben még nem volt katolikus iskola a Bottyán János, nehezebb helyzetben voltunk, nyilván abban az időben, de biztosan eljöttek. Ott előtte most egy tornapálya van, talán futballpálya, és az alkalmas volt arra, hogy ottan álljanak, vagy leüljenek az emberek, talán annyian nem, mint 46-ban.
Igen, csak a kerítés túloldaláról tudtunk rálátni a kápolnára. Egyébként Szent Rókus tisztelete, hogy milyen népszerű volt, vagy milyen elterjedt volt, mutatja az is, hogy rengeteg településen van valamiféle Szent Rókus emlék.
Úgy bizony. Hát én laktam például Szeged alsóvároson is, és Szegednek van egy Szent Rókus temploma és Szent Rókus városrésze, méltán ismert Budapesten, amint már említettük, a Szent Rókus kápolna, de Európa szerte is sokfelé vannak Rókus tiszteletének eseményei. Ha én jól emlékszem, nem olyan régen a sümegi ferences templom egyik kápolnájában a 14 segítő szentnek a képét elkészítette Barsi Balázs rendtársam, és mintha ott is helyet kapott volna Szent Rókus, ha jól emlékszem.
Jelenleg ez a kápolna használatban van? Szent Rókus ünnepet rán augusztusban van? Van akkor valami megemlékezés?
Általában az szokott lenni, hogy augusztus 16-án a 18 órai szentmisét nem a templomban mutatjuk be, hanem kivonulunk a Szent Rókus kápolnához, és ottan padok vannak elhelyezve, és egy olyan 18-20-an szoktunk lenni ezen a napon. Kivonul a fáklyás csapat is, a Szent István társulat, kiskórusnak néhány tagja, egy miséző, meg egy-két minisztráns. Néha volt olyan eset, hogy ha vasárnapra esett, akkor vasárnap a 9-es misébe emlékeztünk meg róla, de egyébként ha hétköznapra esik, akkor szoktunk már időben jelezni a Bottyán János iskolának, hogy szeretnénk ide jönni és elfoglalni. Ugye biztosan nincs nekik semmi programjuk augusztus 16-án, mert este 18 órakor már senki nincs bent, de délelőtt is csak egy-két technikai alkalmazott lehet.
Valaki azt mondta nekem a középkor szentjeire, hogy poros szentek, mert már azóta teljesen új típusú vagy stílusú szenteket adott nekünk az egyház, aki talán jobban megszólítja a ma emberét, akit közelebb érez magához. Szent Rókus mennyire elavult szent? hiszen mondjuk Pest is már lekopogom, de egyelőre nincs.
Hál' Istennek nincsen Pest is járvány, és valóban közelebb áll a szívünk az akár Kalkuttai Teréz anya, vagy Szent János Pál, vagy Szent Carlo Acutis, de annyiban mégis közel kell álljon hozzánk Szent Rókus, hogy betegeket most is ápolunk, betegek mindig vannak. Nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol is, és betegeket ápolni lélek nélkül nem lehet. Csak úgy, hogy darab számra, nem tudom én hány ágyunk van, oda befektetjük a betegeket, szóval ahhoz kell egy kis lelkület is. Szent Rókus ebben lehet példa számunkra most a mai világban, hogy ahol betegség van, rászorulók vannak, oda ne csak egy adományt, vagy műtétet, vagy akármit tegyünk, hanem kissé Jézus lelkületét is.
Elküldtél nekem egy éneket a kis ismertető után, amit a Szent Rókus kápolnáról írtál, összeállítottál. Egy himnusz, ugye ez Szent Rókus tiszteletére?
Igen. A ferencesek, mikor elmennek noviciátusba, kapnak egy vademékumot, ami egy ilyen vezető. Sok minden gyakorlati tanács mellett minden napra van egy imádság és az ének, és az az Ave Rog Sanctissime kezdetű éneket elvileg énekelnünk kellene, hogyha ebéd után még járnánk a kápolnába, és nem temetésre vagy kórházba kellene menni, attól függ, hogy mi éppen a szolgálat. Ez a himnusz még megtalálható a YouTube-on is, hogyha beírjuk, hogy Ave Rosse Santissime, akkor kiváló előadók éneklik ezt, egy 15. századi Szent Rókus himnuszt vagy éneket. Amikor előadást tartottam a Szent Rókus kápolnáról a városi könyvtárban, a helyi értéktár esték kapcsán, akkor ezt az éneket Kis Kamil nevű rendtársammal elénekeltük, és ez volt az előadásnak az utolsó eleme, hogy videóról bejátszottuk ezt az éneket.
Egy szó megütötte a fülemet, a helyi értéktár. Ez a kis rókus kápolna benne van a helyi értéktárban?
Tavaly óta felvették a helyi értéktárba.
Gondolom, ezt te kezdeményezted?
Hát amikor megtartottam az előadást, akkor a helyi értéktárnak a képviselői, vezetői és tagjai javasolták, hogy hát jó lenne a kápolnát is, meg a ferenceseknek az életáldozatát felvenni az értéktárba.
Erre emlékezted egy emléktábla?
A ferencesekről, életáldozatukról van bent a kápolnában egy emléktábla, egy márványtábla, amire felvésték az ő nevüket, mind a 28 ferencesnek az áldozatát, akik 1709-ben és 10-ben életüket áldozták. Az emléktábla kapott egy kiegészítést az első világháború és a második világháború ferences listáival.
Ez egy új emléktábla, ugye 94-ben a felszenteléskor, az újra szenteléskor lett elkészítve, de korábban is volt már, ami emlékeztetett a Pestisben elhunyt ferencesekre.
Biztosan tudom, hogy a növendékek foglalkoztak azzal, hogy megtalálják ezeknek a ferenceseknek a neveit a háztörténetben vagy a protokollumban, és úgy emlékszem, hogy azt is elhatározták, hogy egy emléktáblára fölvésik az ő nevüket. Most már én is bizonytalan vagyok benne, hogy elkészült-e 46-ban az a tábla, mert 46 egy súlyos időszak volt, és egy súlyos időszak kezdete is.
Az elmúlt percekben a gyöngyösi Szent Rókus kápolna építésének és újjáépítésének történetét Varga Kamil ferences szerzetes mondta el. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. És most búcsúzóul hallgassuk meg a már említett Szent Rókus tiszteletére íródott himnuszt, a Sancta Roque Sanctissimét. De előtte még elmondom, hogy új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Ave Roque Sanctissime, nobili natura.
sanguine. Crucis, Signatus, emate, sinistro donate.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Csenki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Semmelweis-Tag Kórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosával a dohányzás ártalmairól beszélget Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és hát a mai témánk az elég sok embert érint, úgyis, hogyha aktív dohányos, és úgyis, ha passzív, hiszen a dohányzásnak az ártalmairól fogunk ma beszélgetni. Nos, doktornő, hát ugye nem elég elégszer elmondani, hogy a dohányzás káros az egészségre. Ez már olyan, hogy mindenki elengedi a füle mellett. Na de milyen hatások vannak a dohányos embereknek, például a légzőrendszerre gyakorolt hatás, szív- és érrendszeri károsodás, daganatos megbetegedése, talán még a látásra, a szemre is hatással van. Kezdjük valahol el az elején, tehát amikor azt a kérdést teszem fel, ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy miért káros a dohányzás, mit mond erre?
Én is jó reggelt kívánok a rendelő hallgatóinak, és nagy örömömre szolgál ez a meghívás, mert nagyon szeretek beszélni a dohányzás káros hatásairól. Sajnálatos módon tüdőgyógyászként egy félig vicces, félig szatirikus megjegyzéssel szoktam a dohányosoknak tanácsot adni, hogy tulajdonképpen aki dohányzik, az előbb-utóbb tüdőbeteg lesz, és végül is a tüdőgyógyászat fenntartásának az egyik alapja a dohányzás. Sajnálatos módon, hogyha visszatekintünk a dohányzás történetére, már az ókorban dohányzáshoz hasonló történetek, dohányzáshoz hasonló feljegyzések voltak az indiánoknál, aztán a középkor körül jelentkeztek ismét dohányzással kapcsolatos ismeretek, egy időben azt gondolták, hogy a pest is ellen a dohányzás véd. Aztán valamikor az 1800-as években jelentek már meg olyan jellegű dohánytermékek, amikről ma a mai fogalmaink szerint tudunk beszélni, és hát valamikor az 1950-es években élte a legnagyobb fénykorát az Amerikai Egyesült Államokban a dohányzás, és ha belegondolunk abba, hogy George Sand volt az első ismert dohányos nő, akivel kapcsolatban nem csak a regényeiről voltak ismeretek, hanem dohányzással kapcsolatos megnyilvánulása is voltak, fényképek voltak, tehát egy nagyon hosszú történetet foglal magába a dohányzás. Na most a dohányzásnál ugye arról beszélünk, hogy valamilyen dohány levélből kiaprított dohánylevélből készült szívható tárgyat állítanak elő.
Ahogy ma már vannak azért, majd kitérünk
beszélünk
rá.
Beszélünk róla külön.
Egészen más dohánytermékek, igen.
És gyakorlatilag ezeknek a sima égés terméke az a füst, amit beszívunk. Ez az égés termék, biztos vagyok benne, hogy a hallgatók megsaccolni sem tudják, hogy miből áll. Ebben az égés termékben az egyik alkotó rész a nikotin, de attól függően, hogy milyen pálcolással és milyen eljárással készítették el a dohányt, ettől függően 7000-15000 különböző kémiai alkotórész található a dohányfüstben.
Most akkor a nikotin ártalmasabb, vagy a füst?
Is. Tehát a válasz egyértelműen is. Na most az a helyzet, hogy az a 7-15 ezer kémiai alkotó mindegyike erős savak, erős lúgok, aldehidek, tehát gyakorlatilag önmagukban is maró hatású anyagok, és hogyha ebből azért rendszeresen naponta sok kerül az ember szervezetébe, azt hiszem, hogy nem kell hozzá nagyon sok fantázia, hogy rengeteg kárt és rengeteg bajt tud okozni. Tehát ketté kell venni, tehát az egyik oldal a nikotin, általában ehhez a nikotinhoz szokott a függőség kialakulni. A nikotin erőteljesen kötődik az agysejteknek az egyik receptorához, és ez a kötődése az agysejteknek a receptorához adott esetben arra hajlamos egy egyéneknél nagyobb függést tud kiváltani, mint adott esetben a kábítószerekhez való ragaszkodás.
Ez egy gyakorlatilag a leszokás is szinte lehetetlen?
Vannak, tehát nagyon sok leszoktató program áll rendelkezésünkre, vannak nikotinpótló készítmények, de vannak betegek, akik relatíve könnyen leszoknak a dohányzásról, ez a saját praxisomból tudom mondani, de valószínű, hogy ezek azok a betegek, akik nem váltak olyan mértékben függővé, mint, és valószínűleg az ő receptoraikhoz nem kötődik olyan módon, vagy olyan mértékben a nikotin, míg vannak emberek, akiknek ha az élete múlik rajta, akkor se képes leszokni a dohányzásról. Napi szinten látjuk azokat a dohányzás következtében kialakuló tüdőbetegségeket. Ezek között ki kell azért emelni a COPD-t, ezt a krónikus obstruktív tüdőbetegséget, ami a légutak szűkületével jár, valamint a tüdőrákot. Tehát ez az a két nagy csoport, akinek, amely betegség kialakulásában a dohányzás első, második, harmadik, negyedik, ötödik helyen áll, tehát a nagyobb kockázatot jelenti a dohányzás ezen betegségek kialakulásában. És ott kezdtem a mondatot, hogy látjuk ezeknél a betegeknél, még a halálos ágyukon is, hogy kívánják a cigarettát, és szeretnének még egy szál cigarettát elszívni.
Na de mit lehet tenni akkor? Az orvostudomány nem tud valamit mondani, hogy ezeknek az embereknek, hogy segítsünk, vagy segítsenek?
Mondom, vannak dohányzásról leszoktató programok, vannak nikotinpótló, vannak pszichoterápiás, vannak csoportterápiás rendezvények, illetve foglalkozások, és ezek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni a dohányzásról történő leszoktatásban. Van egy-két fajta tabletta, ami segít a dohányzásról történő leszokásban, de azért az, amit én úgy látok 40 évnyi tüdőgyógyász praxis után, hogy a legfontosabb az ember, tehát ha a beteg az egészséges dohányos eldönti, hogy leszokik a dohányzásról, és megvan benne az akarat, hogy leszokjon, akkor ő nála a dohányzás segítő támogató programok sokkal eredményesebben zajlanak.
Nyilván fejben dől el minden.
Mintha beleviszem a beteget egy programba, és ő tudja, hogy ő nem akar leszokni a dohányzásról.
Mennyi ideig kell dohányozni ahhoz, hogy biztosan egészségügyi problémája legyen a dohányzás kapcsán valakinek?
Azt szoktuk mondani, ki van egy csomagév számítás. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy megkérdezzük a betegtől, hogy hány szál cigarettát szível egy nap. Ez 20 szál cigaretta volt régen, ma már 19 szállal vásárolják a betegek a dohányzást, de mi még a 20-as számhoz ragaszkodunk, vagy azzal számolunk, és megkérdezem azt, hogy hány éve dohányzik. Mondjuk, ha azt mondja valaki, hogy egy csomagot szível egy nap, és 10 éve dohányzik, akkor annak 10 csomag év a dohányzási szokása. Ez nem számszakilag jó, hanem ezek jó mértékek ahhoz, hogy besoroljuk. Aki 5 csomag év alatt van, hát az enyhe dohányos, ő nála nagyon komoly kockázati tényezőkkel, nagy statisztikákban nem kell számolni. 10 csomag év felett viszont erős dohányosról beszélünk, és innentől kezdve az egészségügyi kockázatok száma is, és arány a is növekszik.
És oda jutottunk a beszélgetésünk elején, hogy ugye említette doktornő, hogy az agyban történik valami, ami miatt nem tud lemondani a dohányzásról, vagy nagyon nehezen. Na de menjünk tovább a károsodást illetően, hogy az milyen szervei károsodnak leghamarabb, vagy leginkább, vagy leggyakrabban?
Összességében nem tudok olyan szervet mondani, ami ne károsodna, de mondok egy-két példát, mert az, hogy beszívja a füstöt, és károsodik a tüdeje, hörgője, ez elég egyszerű és eléggé triviális. Az, hogy a felszívódó káros anyagok miatt az érrendszer is károsodik, szív és egyéb érrendszeri betegségek, agyérszűkület, szívkoszorús érszűkület, magas vérnyomások megjelennek, de például érdekes dologot mondok, hogy a vastagbélrák és a húgyhólyagrák kialakulásában is a dohányzásnak szerepe van, amit úgy kell elképzelni, hogy azok a káros termékek, amik a szervezetbe kerülnek, amik okozzák például az előbb említett megbetegedéseket, azok valamilyen módon kiválasztásra kerülnek, és ha a vizelettel kerül kiválasztásra, akkor a húgyhólyagban az ott álló vizelet, mert ugye nem abban az ütemben megyünk vécére, ahogy termelődik a vizelet, hanem 2-3 decinként tudjuk a vizeletünket kiüríteni, ez addig ott a húgyhólyagban ott van, és károsítja a húgyhólyagnak is a falát, illetve a nyálkahártyáját, és szó szerint ugyanezt tudom elmondani, hogyha bekerül a bélrendszerbe a káros anyag, akkor amíg a vastagbélben tartózkodik, ott is adott esetben vastagbéldaganat, vastagbélrák kialakulását okozhatja.
Magyarul az egész szervezetet tönkreteszi a dohányzás, a nikotin, rá is van írva ugye a cigarettás dobozokra, hogy halált okozhat, mert hogy akkor azt is okoz, ugye?
Természetesen, sajnos ezek a megbetegedések, amiket itt említettünk, azok a betegségek, amik a magyar populáció, de a rengeteget dohányzó egyéb nyugati populációkban is az egyik vezető halálokok.
A dohányzás
következtében.
Na most újszerű cigaretták jönnek divatba, úgymond. Én nem tudom ezeknek a neveit most pontosan idézni, de tudom, hogy lehet kapni olyan dohány terméket, amiben tulajdonképpen nedvességet vagy vizet szív föl valaki, a másikba csak, nem tudom, a füstöt, nincs benne nikotin állítólag. Ezekről mi a véleménye?
Ezek a készülékek egy elég bonyolult készülékek. Több alkotó részből állnak, van bennük egy tank, amiben a folyadékot tartják. Teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, és teljesen mindegy, hogy milyen az általános alapelveit mondanám el ezeknek a készülékeknek. Utána van benne egy gyutacs, ami megmelegíti, ami elindítja a forrását, illetve elindítja az égését ezeknek az oldatoknak, amiből utána gőz vagy gáz fog termelődni. Bonyolult maga a szerkezet, és az egyik legnagyobb probléma az, hogy az esetek jelentős részében nem tudjuk, mi van az oldatokban. Innentől kezdve, hogy az mivé ég el, az sem lehet tudni. Az is nagyon fontos, hogy...
De hogy ezt a gyártót nem kötelezik arra, hogy
hát
leírja.
Az az igazság, hogy biztosan kötelezik, de ezekben a füstökben, gőzökben is jó pár ezer fajta vegyi anyag és égés termék van, ami akár az illatanyag, akár az ízanyag elégésekor, illetve gőzé gázzá alakulásakor történik, és megjelentek a új tüdőbetegségek, amelyek ebben az elektromos cigarettákat szívóknál vannak, és összességében olyan képet látunk, ami a tüdő állományának egy ilyen speciális gyulladását mutatja. Azt tudnám mondani itt, hogy a hallgatók is képzeljék, illetve a hallgatók elég sokat hallották a COVID alatt ezeknek a COVID tüdőgyulladásoknak a kialakulását, ahhoz hasonló kinézetű tüdőgyulladások kialakulása van, ami azt jelenti, hogy a tüdőállománya gyulladt, azt jelenti, hogy az oxigén átvétel, oxigenizálása a szervezetnek, illetve a széndioxid eltávolítása gátolt lesz, károsodik, és gyakorlatilag kialakulhatnak légzési elégtelenségek. Sajnos több ilyen elektromos cigaretta abúzáló, tehát túlhasználóknál nagyon sok ilyen esetet írtak már le, és ezeket a betegeket el is vesztették a kollégák, akiknél ilyen betegek feküdtek. Tehát ez a tüdőrák COPD mellé ezt az úgynevezett interstíciális, tehát a tüdőállományát érintő tüdőgyulladást is hozzá kell, hogy írjuk ennek a számlájára.
A tüdőgyógyászok ilyen esetekben, ugye most, hogy feltűnnek ezek az új cigaretták és új betegségek, a tüdőgyógyászok nem kiabálnak, hogy ezt tiltsák be, hogy ezt ne forgalmazhassák?
Mi tüdőgyógyászok kiabálunk már ez ellen szerintem évtizedek óta. Gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy nehézségünk van, mert azért a gyógyszerlobbi az eléggé rendesen dolgozik, és például megdöbbentő volt számomra, nem mondom a márka nevet, mert az nem fog jót tenni a Csillagpont Rádiónak, de több olyan dohány, nagyon nagy nevű dohánygyár van, aki tüdőgyógyászokat is alkalmaz arra, hogy kvázi megmagyarázzák a bizonyítványukat.
Hát nem jutok szóhoz egyébként ezzel a hírrel kapcsolatban. Doktornő, annyi időm talán még van, hogy adjunk jó tanácsot, akik le akarnak szokni a dohányzásról. Hogyan kezdjenek hozzá, vagy kit kereshetnek föl, milyen szervezetet, hova mehetnek mondjuk itt Miskolc környékén?
Elsősorban el kell dönteni, hogy le akar szokni a dohányzásról.
Mondjuk eldöntötte utána.
Határozottan el kell dönteni, mert rengeteg kidobott energia lesz az eredménytelenségnek a vége, és a másik dolog, a kudarcélmény, az egy ilyen visszapofozó effektussal talán még erősebb dohányossá teszi. Az egész országban a tüdőgondozó intézetek állnak rendelkezésre, és a tüdőgondozó intézetek szervezik a dohányzásról történő leszoktató programokat. Ezek az évek, évtizedek óta rendelkezésünkre állnak. Időnként vannak különböző kampányok, amik intenzívebbé teszik ezeket a leszoktató programokat, de egyébként a területileg illetékes tüdőgondozó intézet az, ahova fordulni kell. És a területileg illetékest kihangsúlyoznám mindenképpen, mert a tüdőgondozó intézeteknek az általános tüdőgyógyászati ellátás, COPD gondozás mellett járványügyi feladataik is vannak, és a járványügyi feladatok miatt a területi ellátás nagyon fontos a tüdőgondozó intézetekben. A másik, amiről szintén beszélhetünk, vagy beszéljünk, hogy több száz kilométerről egy rendszeres programra megérkezni heteken, hónapokon keresztül.
A másik kérdésem az lett volna,
nem lehetetlen.
Az lett volna, hogy mennyi idő alatt lehet leszokni a dohányzásról. Tudom, hogy ez is gondolom egyénenként változik, de mennyi idő, úgy általában biztos van erre is valami statisztikai adat?
Hát 2-3 hónapra minimálisan szükség van, attól függően, hogy nikotinpótlással vagy nikotinpótlás nélkül kívánja az illető a dohányzásról történő leszokást. Nagyon sok olyan beteget láttam, akinek elmondtam, hogy mi a betegsége, és praktikusan elnyomta az utolsó szál cigarettáját, nem ment leszoktató programra, nem kért nikotinpótlást, hanem egyszerűen így befejezte a dohányzást. Ez talán a leghatékonyabb módja annak, mert ha ilyen nikotinpótlás, ez egy lehetőség, de ha ezeken a programokon keresztül megyünk, akkor még egy kicsit, még most talán még nem, majd talán holnap, tehát ez
ennek nincs sok értelme. Igen. Nincsen. Hát legyen az a végszónk, hogy mindenki, aki le akar szokni a dohányzásról, elsősorban fejben dönti el.
És annyit tegyünk még hozzá, hogy sokkal könnyebb, és ezt mindenkinek jó tanácsként mondom, nem rászokni a dohányzásra, mint arról leszokni. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és hogy beszélhettünk erről.
Műsorunkban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Csánki Eszterrel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis-Tag Kórház tüdőgyógyászati osztályának főorvosával a dohányzás ártalmairól beszélgetett Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
I used to live round here. I was the boy with the flash clothes. She was the girl with the acid stare. I saw her at the place, you know she knows, you know. How she shakes when she jacks her body to the sounds of Lawrence, Juice Jones and Jocelyn Brown. Oh, spread your wings. Walks into this dead-end bar, sticks a handbag on the chair. So she walks into this dead-end bar, puts a handbag on the chair. And she waits the words we shared when we were 15 and still cared. Scarred from the wound that time can't heal. And I said, so without. Now she loves somebody else in flash clothes. She was the girl with the acid stare. And now she paid to have one of those. And she weighs the words she says. And she knows exist.